János evangéliumának a 6. fejezetéből olvasok fel egy igen hosszú részt, a 22. verstől a 71. versig, ami megelőzi ezt a részt, az, hogy Jézus a sokaságnak megszaporítja a kenyeret, amit egy kisfiú visz oda hozzá, azt a kevés kenyeret és halat, megáldja, hálát ad érte, kiosztják a sokaságnak, és mindenki jól lakik. És ez az az esemény, ami után olvassuk a következőket, amikor Jézus tovább megy aztán csónakkal, és keresik őt, akik részesei voltak a kenyérszaporításnak. János 6, 22, 71. Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság megállapította, hogy ott nem volt más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. Ellenben Tibériásból jöttek hajók, annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, elmentek Kapernaumba, és keresték Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik, bizony-bizony, mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogy megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik, bizony, bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre azt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem azért, hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom az utolsó napon. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. És azt kérdezték, nem Jézus ez a József fia, akinek ismerjük apját és anyját, akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik. Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak, de ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és azt kérdezgették, hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, kihallgathatja őt. Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit, azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től. Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter pedig így felelt. Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Jézus így válaszolt nekik. Nem én választottalak-e ki titeket, a 12-t? Egy közületek mégis ördög. Júdás Iskáriótesre, Simon fiára mondta ezt, mert az akarta őt elárulni, pedig egy volt a 12 közül. János evangéliumát, ha olvassuk, újra találkozunk Jézusnak olyan mondataival, olyan kijelentéseivel, amely így kezdődik, én vagyok. Egy ilyet fogunk ma is olvasni, a 35. verset. Ezt olvasom most újra. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De hallottuk azt a mondatát, amikor azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, vagy amikor azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, vagy amikor azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, aki életét adja a juhokért, vagy amikor azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, és aki rajtam megy be, üdvözül. És egy alkalommal, amikor elfogják azon az éjszakán, akkor már nem tesz semmit hozzá ehhez a mondathoz, csak annyit mond, hogy én vagyok. És amikor ezt kimondja, akkor azok a katonák, akik azért jönnek, hogy elfogják őt, hátraesnek. És ez azért fontos, mert itt látszik meg leginkább, hogy amikor Jézus tesz egy ilyen kijelentést, mint a mai, én vagyok az életnek a kenyere, akkor nem csak valamiféle ilyen képi beszéddel mond el magáról valamit, hanem abban mindig ott van, hogy ő kijelenti önmagát. Én vagyok, ez az egész zsidó gondolkodásba visszamegy a kezdetekhez, amikor Isten bemutatkozik Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Amikor Jézus így jelenti ki magát, hogy én vagyok, akkor a lényét, a lényegét, az isteni dicsőségét jelenti ki az őt hallgatóknak. És ezek az önkijelentések mindig választás elé állítanak. Mindig a hit vagy a hitetlenség útját nyitják meg. Ilyennel találjuk ma is szembe magunkat. És még mielőtt tovább mennénk, mert ahogy hallottátok ezt a történetet, súlyos beszéd ez, hadd mondjam egyrészt azt, hogy Boldog az az ember, aki nem botránkozik meg Jézusnak a súlyos szavaiban. És mivel ez nem könnyű, ezért egy rövid fohásszal menjünk tovább. Te, aki önmagadat jelentett ki, élő és valóságos módon, könyörülj meg rajtam, hogy minden tökéletlenségemben ne elrontsam a te igédnek igazságát, és könyörülj meg mindannyiunkon, akik hallunk téged, hogy ne botránkozzunk meg azon, ahogy te kijelented magadat nekünk. Amen. Én vagyok az élet kenyere, mi az, ami szükséges? Mire van szükségünk? Először erről beszélek, másodszor arról, hogy hogyan lehet a miénk, amiről Jézus beszél, és harmadszor, hogy ez milyen válságot okoz. Mire van ma szükség? Ha Jézus azt mondja, én vagyok az élet kenyere, és aki ebből a kenyérből eszik, az soha meg nem éhezik, meg annak örök élete van, akkor mi ez a kenyér, amivel meg tudjuk ragadni? Mi az, amire nekünk szükségünk van, amire válasz lehet Jézusnak ez a kijelentése? Mi az a keresés, mi az a vágyódás, amelyre válaszul Jézus tudja magát adni, önmagát adja az embernek válaszol? Mi az a legalapvetőbb szükség, amire éhezik az ember ma? Hiszen nyilván, ha visszatekintünk egy pillanatra a korabeli történetre, akkor ez egy sokkal könnyebben megragadható dolog. Tudnék, amikor Jézus megvendégeli, megeteti, vagy jól lakatja a sokasságot, akkor valami olyat ad nekik, ami a sokaság jelentős részének mindennapi kérdés, egzisztenciális kérdés. Naponta meg kellett dolgozni a betevő falatért. Az vagy volt, vagy ha nem volt, akkor baj van, értitek? De mi nem egy ilyen körülmények között élünk, nem mi bőségbe élünk, nekünk a kenyér nem kérdés, nem tudjuk innen megragadni, hogy miről van szó. És ezért valahonnan egészen máshonnan szeretném ezt megragadni, mert ott sem csak a kenyérről volt szó, többről volt szó. Ott szó volt mindarról, ami annak a kérdése, hogy kik vagyunk mi. Hogy kik vagyunk mi, mint Isten népe. Hogy a mi őseink valamikor azok voltak, Izrael gyermekei, akiket Isten kiszabadította a rabszolgaságból, akikkel utána szövetséget kötött, hogy mi az ő népe vagyunk, ő pedig a mi Istenünk, és akit utána Isten Mózes vezetésével, mannával táplált a pusztában. És tudjátok, amikor vezette Isten Izraelt a sivatagban, a szabadulás után, de még az otthonukba való beérkezés előtt, ez egy nagyon különleges, nagyon nehéz időszak volt az Izrael életében, nagyon sokat zúgolódtak, hogy miért kell ebben a szükségben élnünk, és Isten mannával táplálta őket. Ez a manna nem volt más, mint valami különleges dolog, ami leesett minden nap a földre, amit utána összeszedegethettek, megőrölhettek, és abból készítették a kenyeret. Nem volt a sivatagba kenyer, nem volt a pusztába kenyer. Isten gondoskodott róluk, Isten táplálta őket. És ezért, amikor meglátják Jézust, aki egyszer csak jól lakatta őket kenyerrel, akkor nem csak arról volt szó, hogy végre van kenyer, hanem arról is szó volt, hogy hú, ki ez az ember, aki valami olyat csinál, mint amit mi átéltünk valamikor régen. Kik vagyunk mi? Ki ez az ember? És ez visz bennünket arra, hogy amiről szólni szeretnék, annak a fényében, hogy mire van ma szükségünk, nekünk mire van szükségünk, akkor hadd mondjam, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy nagyon mélyen tudjuk, ne csak kognitíven, intellektuálisan a választ, hanem a lényünk, a zsigereink legmélyéig tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy honnan jöttünk, hogy miért vagyunk itt. Hogy hova tartunk, hogy mi a jelentése azoknak a napoknak, amiket élünk egyiket a másik után, hogy valójában ki vagyok én. A legnagyobb szükségünk arra van, hogy ki vagyok én, hogy kihez tartozom, hogy mit jelent szeretni, mit jelent szeretetnek lenni, mit jelent értékesnek lenni, mit jelent értékelve lenni. A legmélyebb kérdések, amit éhez minden ember, akár kereszténynek vallja magát, akár nem, azok e körül a kérdés körül vannak a mai világban.
Hogy van egyfajta én, amit kifele megélünk, vagy magunkról is gondolunk, vagy mutatunk, és van valami belül, ami ott van mélyen bennünk, és ahol ott vannak ezek a kérdések, és ez a kifelé megélt én, meg ez a belső gondolataink és az érzéseink, ezek vajon találkoznak-e? Találkoznak-e egy mély megpihenésben, egy mély nyugalomban, hogy tudom, hogy ki vagyok én? Hogy tudom, hogy hova tartozom? Hogy tudom, hogy miért vagyok ebben a világban, hogy tudom, hogy honnan jöttem és hova tartok. Ez egy nagyon-nagyon mély éhség az emberben. Mutatunk dolgokat kifelé, de hogy mi a valóság, ami egészen mélyen ott van bennünk? Mi az a valóság, mi az, ami választ ad erre a mardosó, kínzó kérdésre, hogy valójában ki vagyok én? És szeretném, hogyha ott lépnétek bele ebbe a történetbe, hogy megpróbálnátok így őszintén magatok előtt is, akár így képszerűen elképzelni, mert az egyik válaszunk erre a kérdésre, hogy az vagyok, azzá leszek, ami már megvan, amit elértem, vagy amit majd el fogok érni, valami, ami a teljesítményem, az eredményem. Mi az a dolog, ami ott van az életedben, amire ha ránézel, akkor jó érzéssel tölt el, ilyen meleg érzéssel tölt el, hogy ez ott van, és ez vagyok én, ez tartozik hozzám, ez mondja meg, hogy ki vagyok. Vagy mi az a dolog, ami képszerűen ott van benned, amire előre tekintesz, amire vágysz, és afele irányul az életed, és az van benned, hogy amikor el fog jönni az a pillanat, és megragadod azt a valóságot, akkor végre az leszel, aki lenni szeretnél, akkor végre megnyugodhat ebben a kérdésben. Vagy idősebbek, akár mi az, ami miatt, akár azt érzem, hogy jó ránézni, mert megvan, de az is lehet, hogy visszanézel az életedre, és van egy nagyon mély hiányérzet, vagy szomorúság, vagy valami mély vigasztalanság, ami azt mondja benned, hogy mert nem lettem az, amivé lennem kellett volna, ezért, meg ezért, meg ezért, mert nem tudom ezt felmutatni, vagy megragadni, mert nem olyanok lettek a gyerekeim, amilyennek szerettem volna, vagy sok-sok mindent betehetünk ide. És ha ott van ez a dolog, amit így elképzelsz, vagy ami megvan, és amire ránézel, és ilyen kellemes érzéssel tölt el, hogy igen, akkor ez vagyok, vagy ettől vagyok valaki, akkor egy pillanatra képzeld el, hogy mi van, hogyha ez elvétetik az életedből, vagy ha csak vágysz rá, soha nem fog megadatni neked. És merd átgondolni egy pillanat erejéig, hogy mit érzel, és ki vagy te valójában, ha ez a dolog, ez a vágyott dolog, teljesítmény vagy eredmény, ez nincsen, akkor ki vagy te? Mi a valóság? Miben nyugszik, pihen meg a lényed, a lelked ebben a kérdésben? Vagy amikor ezt onnan ragadjuk meg, hogy kik szeretnek bennünket, és amikor azt éhezzük a lényeknek a mélyén, hogy valakik legyünk, ahhoz az kell, hogy eljussunk oda, hogy mások csodáljanak bennünket, hogy mások elismerjenek bennünket. Nem az igaz, egészséges szeretetről beszélek, hanem arról, amikor egyszerűen minden mozdulatommal, minden gondolatommal, minden tervemmel, ahogy nézem az utaimat, meg az emberek között, hogyan fogok mozogni, arra gondolok, vagy arra gondolsz, hogy hogyan fogom begyűjteni másoknak a szeretetét, hogyan fogom begyűjteni másoknak az imádatát, hogyan fogom begyűjteni másoknak a csodálatát, hogy végre legyek az, aki lenni szeretnék, hogy végre ez definiáljon, és megmondja, hogy ki vagyok én, és gondolj arra, hogy mi van, ha ez elvétetik, vagy ez soha nem kapod meg, akkor ki vagy te valójában. Ki vagy te valójában? Az vagy, amit posztolsz? A képek, amelyek körbevesznek, egy ilyen világban élünk, hogy az illúzióval vesszük körbe magunkat. Hogy beállítod a helyszínt, és gyönyörűen pózolsz, és utána ott 20, meg 50, meg 100 képet lőnek rólad, és utána végigmész, és kiválasztod a legjobbat, és kirakod, és posztolod, ránézel, és azt mondod magadban belülről, ez vagyok én, és ezt fogják látni rólam, és ugyanezt teszi a barátod, a másik 10, meg a 100, rakják ki ugyanezeket a megalkotott képeket magukról, és ez vesz körül. És mivel mindannyiunknak szüksége van a másikra ahhoz, hogy megtudjuk, hogy kik vagyunk valójában, az illuzórikus képünket tesszük ki, és illuzórikus képekkel hasonlítjuk össze, és ezt nézzük, mint egy kirakat világban lennénk, és közben azon gondolkodunk, hogy ki vagyok én. Mi a valóság? Ez a valóság? Dehogy ez a valóság? De akkor hol van az igazi valóság, és hol van a válasz erre a marói, kínzó kérdésre, hogy ki vagyok valójában? Az, hogy tudjam, hogy ki vagyok, hogy tudjam azt a választ erre a kérdésre, ami nem más, mint egy mély megpihenés, egy mély szabadság, egy mély bizonyosság, az olyan fontos és olyan alapvető az ember életében, mint a kenyér. Mert ha nincs, éhezzük, mint ahogy éhezzük és kóduljuk. Nem luxuscikk, hanem alapvető szükség. És azt hiszem, hogy kevesebb van ebből a fajta kenyérből a mai világban, mint Jézus idejében az igazi kenyérből. Mire van igazán szükség? És akkor Jézus megjelenik, és azt mondja, én vagyok az élet kenyere, és aki eszik ebből a kenyérből, az soha többé meg nem éhezik. Mit jelent ez? Hogyan lehet ő válasz erre a kínzó éhségre? Hogyan lehet ez a miénk? Nézzük, hogy mi történik itt Jézus és az ő hallgatói között. Több lépésben. Az első a meghívás. Jézus meghívja őket, és oda irányítaná, oda szeretné irányítani a figyelmüket, ahol a valódi válasz van ebbe a kérdésbe. De ez nem megy könnyen. Mert akik keresik a kenyeret, vagy az identitást, azok máshol akarjuk keresni. Szóval ezek az emberek, akiket Jézus jól lakatott a kenyérrel, mennek utána. És Jézus egy ponton azt mondja nekik, hogy nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Mit jelent ez? Hogy amit én veletek tettem, hogy megszaporítottam a kenyeret, az egy jel volt, ami valami többre mutat. Többre mutat, mint annál, hogy ti abból csak jól laktatok. De ti nem akarjátok látni ezt a többet, ami itt van és ami jelen van, mert ti csak azt akarjátok, hogy újra és újra jól lakassalak benneteket. Ezért akartok engem királlyá tenni. Hogy legyek valami olyan vezető, valami olyan próféta, ha Mózes ezt el tudta intézni a pusztába, az atyáink idejében, akkor majd te is talán el fogod tudni intézni, és mennyivel jobb lesz a sorsunk. És Jézus azt mondja neki, hogy a kenyér helyett, amit kerestek, rám nézetek, és engem keressetek. Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, mondja, amit az emberfia, azaz Jézus ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. És most még nem értjük, vagy nem értik, hogy miről van szó, de fontos lesz. Ő rajta Isten pecsétje van. És ha már Istenről van szó, és nem kenyérről, akkor valamit mondaniuk kell, ezért azt mondják, hogy hát, ha Isten, akkor jó, hát akkor mindig azt mondjuk, ha Isten, akkor mit kell tenni, hogy tetszek Istennek? Hát, ha még kenyér is lesz belőle. Hát, ha még identitás is lesz belőle. Hát, mit kell tennem, hogy akkor, ha itt van ez a kínzó kérdés, választ kapjak rá? És Jézus azt mondja, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Hogyan lehet a miénk ez, amit ilyen erővel keresünk és vágyunk? Jézusban, de nem úgy, ahogy gondoljuk. Mert hasonlóan vagyunk mi, mint ott akkor. Ők, nekik kell Jézus, de csak azért és addig, ameddig megelégíti az ő kenyér iránti vágyukat. És számosan ti hasonlóan vagytok így. Ugyanígy vagytok ezzel, hogy keresitek a választ erre a mély kérdésre. És ott van előttetek a fantomkép, hogy mi fogja megadni majd azt, amitől végre meg fogtok nyugodni abban, hogy kik vagytok és kik lesztek, és ezt keresitek, és Jézus pedig arra jó, hogy ezt majd megadja nektek. És ezért akartok jók lenni, meg hűségesek lenni, meg jó keresztények lenni, meg Jézust követni, hogy adja már meg, amire szükségem van, mert a vérső étteremben az fogja meggyógyítani, helyre tenni az életem, és majd abban lesz meg az, hogy végre megnyughatok abba, hogy ki vagyok én, hogy hova tartozom, hogy milyennek az egésznek az értelme, hogy ki az, aki szeret engem, hogy mi az értékességem. És akkor Jézus ezen a ponton azt mondja, ne használj engem arra, hogy megkap valamit, ami által meg akarod nyerni, meg találni az identitásodat, hanem engem keres. Jézus megkérdezi, valójában kit keresel? Használni akarsz engem, hogy valamit megnyerjek, ami által te majd úgy gondolod, hogy rendben rakod az életed, vagy engem magamat látsz, azaz ne a kenyérért keresetek, mert jól laktatok, a jeleket lássátok, ki van itt? És ezen a ponton ha Jézus ebben meghívott és rámutatott valamire, megjelenik bennünk a kétely ebben a pillanatban. Ha most nem jelent meg benned a kétely, hogy de igaz lehet ez, akkor te nem léptél most bele ebbe a történetbe. Mert akkor te a lényednek ezt a legmélyebb egzisztenciális kérdését nem merted kitenni Jézus elé, mert ha kimerted tenni Jézus elé, és elkezdtél vele gondolkodni, akkor ezen a ponton, amikor Jézus azt mondja, ne ott keresd, ahol eddig kerested, mert én vagyok itt, akkor ebben a pillanatban azt kell, hogy érezd, hogy na, kapaszkodjunk meg. De milyen hit, ami nem egzisztenciális mélységekben születik, és aminek nincs tétje. És ezért ott kell, hogy legyen benned az a kérdés, hogy oké, ha Jézus erről beszél, hogy ő a válasz erre a kérdésre, akkor honnan tudjam, hogy ez így van? Honnan tudjam, hogy ez így lehet? Honnan merjem magam ebbe átengedni? Figyeljétek, Jézus hallgatóit pont ezt mondja nekik ezen a ponton. Azt mondja, amikor Jézus erről beszél, azt mondják, és te milyen jelet mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Mi a bizonyíték arra, hogy tényleg úgy van, ahogy mondod? Mert folytatják, atyáink a mannát ették a pusztába, ahogy megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Az rendben van, de te mit mutatsz? Rámerhetem-e magamat bízni? Rábízhatom-e magam arra, akivel itt dolgom van? És amikor megjelenik ez a kételj, tudjátok, akkor Jézus nem kezd el veletek magyarázkodni, meg vitatkozni, meg érvelni. Hanem ezen a ponton Jézus ki fogja magát jelenteni, és azt mondja, én vagyok az élet kenyere. De ezt is felépíti. Figyeljétek, hogyan? Jézus azt mondja nekik, igen, a ti atyáitok valóban Istentől kapták a tápláló edelt a pusztába, de nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyámat adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Mire azok rávágják? Hát ha van ilyen, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Mire Jézus azt mondja, én vagyok a kenyér, amely leszállt az égből. Érted? Jézus idejön, és azt mondja, figyeljetek, én megadom nektek azt, amire szükségetek van. Vágytok erre a mély bizonyosságra, meggyőződésre, identitásra, hogy tudjátok, hogy ki vagytok. Az Atya megadja nektek. És akkor ti azt mondjátok, megadod? Akkor adjad! És Jézus azt mondja, én vagyok a kenyér. Én vagyok az identitásod. Én vagyok az életed. Én magam, aki alászálltam a mennyből. És abban a pillanatban érezzük, hogy itt állásfoglalást kell tenni. Mert ez vagy igaz, és valóság, és megélhetjük, és működnie kell, vagy nem igaz, elfogadhatatlan, használhatatlan, és nyugodtan figyelmen kívül hagyható. Mit jelent hittel elfogadni ezt? Hadd próbáljam egy képpel elétek adni. Akkor is, ha még csak így közeledtek, vagy gondolkodtok, vagy így keresitek, hogy mi is ez a kereszténység, vagy Jézus követése, de akkor is, ha már Krisztus követőinek valljátok magatokat, mert újra és újra eljutunk ehhez a ponthoz, ez a pont egy útelágazás. Az egyik oldalom, ott van a világos, vagy kevésbé világos vágyad, célod és terved, így érem el, így szerzem meg, amit keresek. Amiről beszéltünk. Amit magad elé képzeltél. Így, ilyen módon, ha ez megvan, végre választ kapok a kérdésre, hogy ki vagyok én. És látsz egy utat is, mert megvan a terved, hogy mikor, hogyan és milyen módon fogsz ide eljutni. Igaz? A másik oldalon, az út másik, a másik úton pedig semmi más nincs, csak Jézus. Semmi más. Nincs mikor, nincs hogyan, nincsenek pontos lépések, csak Jézus maga. Az egyik oldalon látod a mikort és a hogyant. És
illuzórikusan oda berajzolod még Jézust is, hogy ha majd ezeket szépen végig fogod csinálni az ő segítségével, akkor ez sikerülni fog. A másik oldalon csak egy ígéret van, semmi más, csak Jézus meg egy ígéret. Én vagyok az élet kenyere. És aki ebből a kenyérből eszik, soha meg nem szomjazik. És a hitnek a kérdése, hogy hova indulok ebben az, ennél az útelágazásnál? Elég lehet Jézusnak az ígérete. Ígéret, amely ha elindulok, nem tudom, hogy mikor és hogyan fog megszületni. Csak egy ígéret. Csak Jézus maga. Csak. A másik oldalon ott van az általam megtervezett, kitaposott út. De ott nincs valóságosan jelen Jézus. Ez a hitnek és a hitetlenségnek a választása ezen a ponton. Elég lesz-e neked Jézus? Elég lehet-e erre a legmélyebb kérdésre, egzisztenciális kérdésre Jézus? Hogyan adja Jézus ezt az identitást? A bibliai válasz az, hogy a legmélyebb identitásunk az Istennel, az alkotónkkal való kapcsolatban van. És nem véletlenül beszél itt ebben a képben Jézus magáról, aki azt mondja, hogy az atyára, Istenre, a teremtőre, aki megformált minden egyes embert a bibliai hitvallás szerint, aki szeret, aki ismer, ő rá nézve azt mondja, hogy én vagyok a mennyből alászállt kenyér. Én vagyok, aki összekötlek valamilyen módon benneteket, azzal, aki titeket alkotott, és aki mindent tud arról, ki vagyok én, mi az értékem, mi az értelme, honnan jön, merre megy, mit jelent szeretni, mit jelent szeretetnek lenni, mit jelent valahova tartozni. De Jézus tovább megy. Mert aztán később azt mondja, hogy én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Ahhoz, hogy egy kenyérből együnk, részesedjünk belőle, ahhoz azt a kenyeret meg kell törni. Vagy darabokat kell belőle letörni, hogy mindenki kapjon belőle, vagy felvágjuk, meg kell a kenyérnek törni. És Jézus azt mondja, hogy én, mint mennyei kenyér, aki hozom a választ, hozom a táplálékot arra a kínzó éhségre, ami ott van bennetek, én, mint kenyér, ezt azáltal teszem elérhetővé, hogy így mondja, odadom magam, odadom a testem a világ életéért, megtöretek. A halálában Jézus megtöretik, és ezzel osztja szét, ezzel adja oda mindazt nekünk, ami neki volt az atyától, hogy választ adjon erre a kérdésre. És utána végig erről megy a beszélgetés, emlékeztek, hogy mit jelent ebből táplálkozni? Mit jelent ilyen kemény képeket használ, hogy az én testemet enni, az én véremet inni, ez kiütötte a zsidóknál a biztosítékot, totálisan azonnal. Mi van? Mint hogy nálunk is. De Jézus arról beszél, hogy a hit az nem más, mint hogy valamilyen módon valóságoddá válik az ő valósága. Valamilyen módon, nyilván lelki módon táplálkozol belőle. Nyilván ez a mély szabadság, a mély felszabadulás attól, hogy mindig ki kell találni magamat, hogy ki vagyok, fel kell építeni magamat, meg kell ragadni a következő célt, hogy azáltal biztosítsam az identitásom, hogy mindezt, ahogy elkezdesz Jézusból táplálkozni, ahogy ennek aki odaadta önmagát értünk, és ahogy őt megismered egyre mélyebben, elkezd formálni. Elkezd jól lakatni. Elkezd válaszokat adni erre a kérdésre. Elkezdesz otthon lenni önálló. Elkezdesz otthon lenni Istennél. Így is mondhatnám, elkezdesz hazatalálni. Elége Jézus. Boldog az az ember, aki nem botránkozik meg. Mert hogy végén megjelenik a válság. Hiszen ahol Jézus kijelenti magát, ott a dolgok mindig kiéleződnek. Korábban megjelent a két helyről beszéltünk, teljesen normális. Rábízhatom-e magam, elindulhatok-e abba az irányba, ami a hitnek az iránya. De a folytatásban más jelenik meg. Az, hogy Jézus válságot okoz, mert olyan erővel forgatja fel, ahogy a világot és önmagunkat, a reményeinket, a váradalmainkat elképzeljük, olyan radikálisan mást mond arról, hogy mik a válaszok erre a kérdésre, hogy ez egy nagyon mély válságba sodorja az embert. Mert valójában csak két út létezik. A teljes elutasítás, vagy a teljes önátadás. Mind a kettő radikális. Mind a kettő a véglegesség felé mutat, és nem divatos, meg nem szabad ma ezekről beszélni. Végletesség, meg elkötelezettség, de látjátok, ez történik a történet végén. Miért? Elutasítás. Azt olvastuk tanítványai közül, és ez nem a 12, ez egy tágabb kör, akik Jézussal jártak, és eddig, és hittek benne, és követték őt. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Így mondhatnánk ma, hogy na jó, ez túl sok nekem, hallgassunk valami mást. Így ha hazzal most benned, hogy udvarias vagy, és nem teszed meg, de legszívesebben felállnál és elhúznál innen. Na ez ez. Mi a? Mi a? És utána azt olvassuk, mivel Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolodnak a tanítványa, így szólt hozzájuk, ez megbotránkoztat titeket? Mi lesz, ha majd meglátjátok engem, az emberfiát, az ő, felmenni oda, ahol előzőleg volt, meghalni és felemeltetni? És értitek, ez túl sok, túl kemény. Megbotránkoztató. Valóban lehetséges? Valóban lehetséges, hogy minden éhség és szomjúság, ami bennünket ezen a szinten mardos, megelégül és válaszra talál, ebben a furcsa Jézusban, aki testének evéséről és vérének ivásáról beszél? Válaszold meg magadnak a kérdést. Valóban lehetséges, hogy minden éhség és szomjúság, ami téged mardos, ezen a szinten megelégül és válaszra talál ebben a furcsa Jézusban, aki testének evéséről és vérének ivásáról beszél. Valóban lehetséges úgy élni, hogy a visszatérő útelágazásoknál, amikor egyik oldalon látjuk, amit szeretnénk, a másik oldalon meg nem látjuk csak Jézust, újra és újra ő felé induljunk. Valóban igaz, hogy benne élet van, egy olyan identitás, egy olyan valóság, ami még a halálon túl is élet, és rajta kívül halál van. És mondhatod azt, hogy nem túl egyszerű ez, nem túl szimpla, nem túlzottan leegyszerűsített. De hadd mondjam nektek azt, hogy végül is a Krisztus követés mindig ide egyszerűsödik le. És ez az egyszerűség egyszerre a gyönyörűsége, és ugyanakkor a rettenete Jézus követésének. És a nagyobb a rettenet, mint a gyönyörűség, akkor kemény beszéd ez. Kihallgathatja őt. Ez a válság az egyik oldalról, és ebben a válságban megszületik végül kevesekben a hitvallás. Miközben tehát többen visszavonulnak tőle, és nem járnak többet vele, Jézus megkérdezi ezt a szűkebb kört, a 12-t. Vajon ti is el akartok menni? Vajon ti is el akartok menni? Nektek is sok ez? Ti sem bírhatjátok ezt az egyértelműséget? Vajon ti is el akartok menni? És boldogok vagytok ma este, ha Péterhez hasonló meggyőződéssel mondjatok, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Fohászkodjunk. Ha te nem vonzol bennünket, mi soha nem fogunk követni téged. Ha te nem mentesz meg bennünket, mi csak addig jutunk, hogy megbotránkozzunk te benned. De az a tűz, amit most sokak szívében lobbantottál ezen az estén, akár hívőnek, akár hitetlennek mondja most valaki magát, annak a jele, hogy te vonzod őt. És ezért kérünk, hogy adj erőt a lábainkba, adj készséget a szívünkbe, adj igaz szót a szánkba, hogy felálljunk, elinduljunk, kövessünk, és megvalljunk. Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igéd világos, egyértelmű, tiszta, hogy elér a szívek mélyéig. Urunk, te látsz és ismersz bennünket, és köszönjük, hogy így hívsz most magadhoz. És Jézus, add az éhséget és a szomjúságot a szívünkbe, és annak a megértését, megragadását, belátását, hogy rád van szükségünk. Jézus, kérek, hogy erősíts meg bennünket ebben, akár először, akár újra, hogy elkötelezzük magunkat, oda szálljuk magunkat, hogy segítségül hívjunk téged, hogy téged akarunk követni, a tiédnek lenni. És szabadíts meg bennünket minden hamis úttól, minden illúziótól, önbecsapástól. Köszönjük, hogy megmutattad magadat. És hiszük, hogy ha közeledünk felé, te közeledsz hozzánk. Így munkáld bennünk ezt az odaszállást, munkáld bennünk a hitet. Légy segítségül a mi hitetlenségünkben. És nem csak magunkért könyörgünk, de a környezetünkért, a családtagjainkért, a szeretteinkért. Könyörgünk azokért, akik körülöttünk élnek, szomszédainkért, a munkatársainkért, az emberekért, akikkel nap mint nap találkozunk. Könyörülj rajtuk is, Urunk. Imádkozunk az országunkért, a vezetőinkért. Imádkozunk azért, Urunk, hogy ez az egész időszak, amiben vagyunk, lehessen a hozzád fordulásnak az ideje, amikor eszmélni tudunk. Amikor feltesszük azt a kérdést, hogy merre tart az életünk. Légy velünk, és hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre te tanítottál, Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.